Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk Ézsaiás próféta könyvéből, az 52. fejezet 13-tól a 15. versig terjedő szakaszából. Eredményes lesz szolgám munkája, magasra emelkedik, igen hatalmas lesz. Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz, nem emberi volt külseje, emberhez nem méltó volt alakja. De bámulatba ejt majd sok népet, királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, amiről senki sem beszélt nekik, olyan dolgot tudnak meg, amiről addig nem hallottak. Ami Urunk tegye áldottá és gyümölcsözővé az ő szavait a szívünkben, jöjjetek, feleljünk, a szavaira imádkozzunk. Azt énekeltük, édesatyánk, örökkévaló Isten, hogy az ember sértetlen és bilincsben ott áll az Isten. Itt lehetünk most kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek, sértetlenül, egészségesen, vagy oly betegségekkel, amelyek nem tudtak távol tartani, de itt vagyunk és háborítatlanul figyelhetünk te reád a szentre, az igazra, az egyetlen egyre. Hálát adunk neked ezért a nagypénteki ünnepért, ezért a délelőttért. Ajándékba kaptuk tőled. Ajándék az életünk, és ajándék minden percünk. De ez most kiemelkedően hatalmas kincs, hogy mi most felnézhetünk a keresztre, hogy mi betöltekezhetünk a kereszt üzenetének gazdagságával, a te kegyelmed bizonyítékának minden erejével, szépségével, ugyanakkor mélységével. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk téged imádni, téged magasztalni. Köszönjük, édesatyánk, kifejezhetetlen szavakkal is kimondjuk, hogy köszönjük a te fiadat, köszönjük az áldozatot, köszönjük a minket megmentő vért, amely kiomlott, amely kihullott annak idején ott a kereszt alatt. Köszönjük, Urunk, hogy nem maradtál magadban boldog és szent, hanem lehajoltál hozzánk, akik se boldogok, se szentek nem vagyunk nélküled. Köszönjük, hogy nem tartottad meg önmagadnak az örökké valóságot, hanem megváltottad a belépés lehetőségét nekünk, méltatlanoknak, érdemtelneknek és alkalmatlanoknak. Köszönjük, édesatyánk, hogy itt lehetünk és imádhatunk téged ezen a délelőttön. Töltsd be minket a te szent lelkeddel, szólj hozzánk a te igédből, engedd, hogy rácsodálkozzunk, megrendült, ugyanakkor örvendező szívvel mindarra, amit fiad vállalt ott az első nagypénteken. Az ő nevében kérünk, áld és szenteld meg most a mi figyelmünket, és add, hogy tudjunk megrendülni mindazon, ami történt, és tudjunk mélységesen örülni, hiszen mindaz, ami történt, nem csak miattunk történt, hanem értünk is, és helyettünk is. Dicsőség legyen neked, megváltó Urunk, az Úr Jézus Krisztus által. Dicsőítünk téged, Szentlélek Isten, aki munkálkodsz. Magasztalunk beszédedért, az igéért, amely igazság. Áldunk hűségedért, amely meg nem rendült 2000 év óta sem. Ma is szabad, ma is lehet leborulni a kereszt alatt. Így kérünk, légy itt közöttünk, és áld meg a mi életünket. Amen. Énekeljük most a 341. dicséretünk első versét. Ó Krisztus, fő te zúzott, te véres szenvedő. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő lelke által. Írva található Ézsaiás próféta könyvében, a 64. fejezet 3. versében. Ezen a helyen így szólít meg minket Isten igéje. Soha senki sem hallotta, fülébe nem jutott, szemével nem látta, hogy volna Isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Ilyet tenni. Hogy lehet ilyet tenni? Talán a családban inkább negatív, rossz értelemben tesszük föl ezt a kérdést, mert talán azt látjuk, hogy a gyermekeink rosszalkodtak, vagy valaki más bántásunkra volt, és föltesszük fájúan, ilyet tenni, hogy engedhette meg magának. De amikor itt, most Ézsaiáson át az ige ugyanezt kérdezi, akkor ez teljes pozitív, megrendítő, könnyekre fakasztó kérdés. Ilyet tenni? Hogy tehetett ilyet az Isten? És mindjárt meg is vallja a profécia, hogy sehol senki soha nem hallott hasonlót. Sehol soha senki nem talált hasonló Istent, istenséget, aki ilyet tett volna a benne bízókért. És úgy szorongatott a lélek, amikor gondolkoztam ezen az igén, hogy hogy is lehetne ezt a kérdést olyan igazi, örömteli tartalommal, érzéssel, lelkesedéssel megtölteni itt közöttetek, testvéreim. Hogy együtt tudjunk rácsodálkozni, és együtt tudjuk örömmel föltenni ezt a kérdést. Úgyhogy közben ott van bennünk a hála, az öröm. Ilyet tett értünk az örökkévaló Isten, ami nagypénteken megtörtént. Soha sehol senki, mondja a próféta. Csak ő, csak a mi Urunk. A hosszabb szakasz, amit olvastunk az 52. fejezetből, az úgynevezett Ebed Jahve énekek közül a negyedik, ezek az énekek, ezek a szakaszok a proféciában az Úr szenvedő szolgájáról szólnak. A legismertebb ez a szakasz és az utána levő 53. fejezet. És ugyanakkor a legproblematikusabb is, én úgy tudom, hogy például a zsidó hittankönyvekben ezt a szakaszt nem tanítják, azért nem tanítják, mert annyira egyértelműen a názáreti Jézusra mutat. Annyira egyértelmű, hogyha ezt elolvassák a gyerekek, akkor maguk is megkérdezik, de hát nem pont ez történt azzal a názáreti Jézussal ott az első nagypénteken? Igen, ez az egyik olyan ének, amely az Úr szolgájáról szól, de az Úr szenvedő szolgájáról. És vannak, akik elutasítják, vannak, akik úgymond vallási alapon, vannak, akik egyszerűen emberi büszkeségből, és megint csak megkérdezik, ilyet tenni, ilyet tett volna az Isten, ilyen lenne a Messiás. Ez ő lenne a Messiás, akit ott látunk kiszenvedni a kereszten. És mindjárt látni fogjuk, hogy hogyan is szól róla a profécia, egészen megdöbbentő leírást ad a szenvedő Messiásról. Ilyetten, és vannak, akik elutasítják, nem, ilyen Messiás nem kell. Ilyen Úr nem kell, ilyen Jézus nem kell. Úgy gondolkoztam, hogy és a mai magyar kereszténység vajon hogy viszonyul? Hogy viszonyul ahhoz, ami nagypénteken történt? Mert nagy részére azért az elmondható, hogy nem direkt ellenséges ezzel, illetve nem ezen gondolkozik, hogy vajon milyen is volt pontosan az Isten küldöttje, Messiása. A legnagyobb része a mai magyar társadalomnak sokkal rosszabbul áll hozzá, közömbösen. Közömbösen, jól mutatja ezt, hogy ennyi év után, például a rendszerváltozás után is nem sikerült elírni, bár nem tudom, hogy voltak egyáltalán, akik igazán harcoltak érte, nem sikerült elérni, hogy a nagy péntek munkaszüneti nap legyen. Ha jól emlékszem, összesen annyi változott az elmúlt 25 évben, hogy a pünköst hétfő is munkaszüneti nap lett. Ennyi. Pedig, és nem akarok belemenni a napi dolgokba, olyan felhatalmazása van egyik-másik kormányzatnak, amivel például ezt is keresztül lehetne vinni, ha akarnák. A legnagyobb baj a közöny. Illetve a legnagyobb baj, hogy nem értjük, és nem értik sokan, hogyha nagy péntek nincs, akkor semmi sincs. Ha nagy péntek nem vonul be a történelembe, akkor az egész emberiség elkárhozik. Mindenestől. Szőröstől, bőröstől. Az összes többi ünnepet lehetne emögé sorakoztatni, és eldönteni, hogy most ünnepeljük. Nem véletlen, még ma is sokan meglepődnek, hogy a karácsony, ami ugye ma mekkora ünnepé lett, az első 4 évszázadban nem volt ünnep. Egyszerűen nem létezett ilyen ünnep, hogy karácsony, pedig már a kereszténység régen élt, gyülekezetek voltak, vezetők voltak, már a püspöki tisztségek alakultak. Egyszerűen nem volt karácsony, nem ünnepelték Jézus születését, mert azzal még nem változott meg semmi. Mert azon még nem fordult meg önmagában semmi, hogy megszületett. De minden megváltozott azzal, hogy meghalt. Értünk. És helyettünk. Ezzel minden megváltozott. Az örökkévaló sorsunk. És ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, és rácsodálkozni legalább ilyenkor, hogy ilyet tett, ilyet tenni, ilyen szeretettel hozzánk állni. Milyen a mi Istenünk? Bizony sokszor a legnagyobb baj az a közöny, amivel fogadja a világ, és sokszor még fogadja az egyház is, vagy a gyülekezetek ezt a tényt, ami megtörtént nagypénteken. Pedig erről kellene zengeni, kiáltani, folyvást beszélni, mert ez az evangélium szíve. Jézus meghalt a mi bűneinkért, és valóban folytatja Pál is, és ezért hozzákötődik szorosan a húsvét, feltámadta mi megigazulásunkért. Így együtt ebben benne van a teljes evangélium. Jézus meghalt a mi bűneinkért, és feltámadta mi megigazulásunkért, azaz, hogy élhessünk már most feltámadott új életben, újjászületett szívvel, megigazultán nyilvánított életet. De mindennek aranyfedezete Jézus váltsága. Soha senki nem hallott ilyet, hangsúlyozza a próféta a mai alapigényben. Soha senki egyetlen Istenről, istenségről ki nem találtak, nem vallottak, nem mondtak ilyesmit, hogy ilyet tenne a benne bízókért, hogy egyszülött fiát adja. Úgy eszembe jutott, hogy egyébként tudjátok, akár a most bocsánat, így mondom, a falusi kofaasszonyok, vagy az ultramodern média szakemberek is mire vágynak? Mi az éltető elemük? Hát a szenzáció. Hát arról lehet sokat pletykálni is, meg egyébként a médiát teletölteni. Szenzáció. Hát ez az, ami nagypénteken történt. Mind megmenekül, aki Krisztusban bízik. Mind elkerüli a kározatot. Mind bocsánatot nyer a bűnére, aki segítségül hívja. Mindnek az élete egy csapásra megoldódik. Elveszettből megmentett lesz. Elkárhozóból üdvözülő. Nyomorult, szánalmas, önmaga körülforgó életből egy Krisztus vezérelt, boldog életté változik. Hát ha valami, akkor ez hír. Jó hír, szenzáció, erről kellene beszélni, ha tetszik pletykálkodni, vagy éppen az ultramodern média eszközökkel teleszórni a világot. Persze megjelenik, úgy tudom most is ezekben a percekben éppen az egyik csatornán református istentisztelet közvetítése zajlik, és ezért örülhetünk. És olyan akkor örülünk, hogy itt vagyunk, és élő szóban kommunikálunk az Úrral és egymással. Mert nyilván nem az a cél, hogy a tévéképernyő elé leragadva ott ünnepeljünk. De ha valaki nem tud eljönni a templomba, akkor nézze, hallgassa meg ott az igét. Igen, ez a hír nagyszerű, és ugyanakkor felháborító, felzaklató és felkavaró hír, testvérek. Felháborító, felzaklató, felkavaró hír a nagypéntek híre, amit senki nem hallott, nem látott, ilyet nem is gondolt, hogy majd Isten ezt fogja tenni a benne bízókért. Ehhez képest, hogy ilyen felzaklató vajon minket mennyire érint, vajon hogyan kommunikálunk róla. Ilyet tenni, teszi föl itt a kérdést tulajdonképpen az ige. És arra szeretnék először rámutatni, hogy ez a profécia túl is mutat nagypénteken, és már a győzelmes, feltámadó, sőt visszatérő urat is felidézi. Azt olvastuk itt a 15. versben, hogy ő lesz az, akiről szól az ige a következőképpen. Bámulatba ejt majd sok népet. Királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, amiről senki sem beszélt nekik, olyan dolgot tudnak meg, amiről sohasem hallottak. Eljön a nap, amikor a kor bölcsességének letéteményesei, a királyok is elhallgatnak. Ma azt mondanánk, hiszen nem az ókorban élünk, hogy eljön a nap, amikor a megjelenő Jézus Krisztus előtt minden tudós, minden bölcselő, minden vallás alapító és minden politikus elhallgat, és a legbölcsebbek és a leghatalmasabbak is elnémulnak. Ez is benne van ebben a proféciában. Elhallgatnak, mert egy napon valamennyiükre igaz lesz, eredményes lesz a szolgálmunkája, magasra emelkedik, igen hatalmas lesz, vagyis meglátják Jézus Krisztus dicsőséges visszatérését. Erről profétál itt ez az ige, nem a keresztre emelésről, talán arra is lehetne gondolni, de ez a mondat Jézus dicsőséges felemeltetéséről, mennyei trónra üléséről szól, és egyben arról, amit a Krisztus himnusz is mond, hogy eljön majd, és letérdel előtte az egész emberiség. És minden nyelv vallani fogja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Mindenki fölé emeltetik, mindenkinél hatalmasabb lesz. Úgy, ahogy a Jelenések könyvében már János is látta, mindenki ő előtte borul le, 100 és 100 millió angyal, és több milliárd ember. Mindenki őt imádja. Olyan dolgot tudnak meg akkor a tudósok, a vezetők, a bölcsek, a vallás alapítók, olyan dolgot tudnak meg, amiről addig nem is hallottak. Csak testvér, el kell mondanunk mindenkinek szeretettel és csendesen, hogy akkor már késő lesz. Akkor késő lesz megtudni, hogy mi is történt nagypénteken. Akkor késő lesz elhinni. Akkor késő lesz elnémulni az istentelen vágyainkból, megszűnni. Akkor késő lesz megtérni. Most van itt az idő. Most van itt az ideje, hogy politikusok térjenek meg, tudósok, vezetők és hétköznapi emberek. Most van itt az idő, hogy megrendülve fölnézzünk a keresztre, és azt mondjuk, ilyet tett értem az Isten. Akkor szeretni akarom őt. Akkor követni akarom őt. Akkor ragaszkodom nem csak a személyéhez, hanem a szavaihoz, a tanácsaihoz. Ragaszkodom ahhoz, amit rám bízott és hátrahagyott az ő igéjében. De tudjátok, hogy egy kicsit tovább lépjünk, elgondolkozva ezen az ige szakaszon, azt hozta elém Isten lelke, hiszem, hogy az a döbbenet, amiről itt ez a szakasz beszél, azt a döbbenetet mégsem az Úr dicsőséges megjelenése, annak a felmutatása váltja ki, hogy milyen hatalmas ő, hogy mindenkinél dicsőbb, hogy mindenkinél hatalmasabb úrként fog visszatérni. A döbbenetet mégsem ez váltja ki. Mert a felkavaró az, hogy ez a hatalmas uralkodó előbb szenvedő szolgává lett. Ez az igazi megrendítő üzenet, hogy a hatalmas úr szenvedő szolgává lett. Ilyet tett. És amikor Pál apostol felidézi ugyanezt az igét, amit ma alapigéként olvastunk, ott így adja vissza a Biblia, talán többen emlékeztek rá, az 1 Korintus 2.9-ben olvassuk, amit szem nem hallott, fül nem, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Megvallom őszintén, hogy évek teltek el már lelkipásztori szolgálatomban, mire egyszer éppen lelkész öcsém hívta föl rá a figyelmemet, hogy te ugye tudod, hogy ez nem a mennyországról szól. Aztán rádöbbentem, hogy nem tudom. Mondhatnátok, hogy a jó pap is holtig tanul, hát még én. De most visszatérve komoly dolgokra, tényleg át kellett gondolnom, és rá kell döbbenem, hogy ez itt félreértés, amikor én is korábban úgy idéztem, hogy látjátok, milyen szépen, gyönyörűen képes és akár költő nyelven beszél a mennyről, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem sejtett, azt készített el Isten az őt szeretőknek, milyen szép lesz a menny. Pedig ez az ige nem erről szól. És éppen az Ézsaiás eredetije mutatja, amit Pál idéz, hogy itt egy nagyon szörnyűséges dologról mondja ezt. És itt van egy szent paradoxon, egy szent ellentmondás, hogy valami szörnyűről mondja ezt, hogy ennyire gyönyörű. Itt van ez a szent ellentmondás, amit már legelején utaltam, amikor még éppen csak elkezdtük az istentiszteletet, hogy feketében vagyunk, és ez is a nagypéntekre emlékeztet, és ilyenkor valami olyan úrasztali terítőt teszünk föl, amely felidézi a gyászt is. És mégis ünnepelni gyűltünk egybe, testvérek. És örvendezni gyűltünk egybe ma. Mert ez az ige Ézsaiásnál is, és Pál apostolnál is, aki felidézi, a kereszt botrányáról szól, ami a világnak ugyan botrány, de akik megértik a lényegét, annak azoknak örömhír. Mert értünk, mert miattunk és helyettünk történt a kereszt halál. Amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem sejtett. Amit senki ki nem tudott találni. Úgy mentett meg minket az Isten. Olyan módon mentett meg minket. És sokszor az is eszembe jutott, hogy a missziónk, amikor mi megyünk és a magunk módján bizonyságot teszünk, vagy mi lelkészek igét hirdetünk, vagy elmegyünk evangélizálni valahova, ha meghívnak, sokszor a missziónk sem más, csak kecsegtetés. Kecsegtetés. Mi is az a kecsegtetés? Amikor valami kedveset, valami szépet, valami finomat felkínálunk. Amikor azt mondjuk, hogy gyere, jöjj az Úrhoz, és olyan jó lesz neked. Gyere, jöjj az Úrhoz, és boldog leszel. És felszabadulsz, és békességed lesz. Ez, testvérek, önmagában még csak kecsegtetés. De nem ez a misszió szíve, sava, borsa. Nem ez az, ami a szív legmélyig megrázza az embert. Hanem a kereszt megértése. Miért állt a kereszt, és mi közöm hozzá? Mi közöm hozzá ma a 21. században? Ez az, ami megrendíti, és valódi megtérésre indítja az embereket. Önmagában, ha csak a szép és a jót mondjuk el, amelyek egyébként önmagukban igazak, mert Isten ajándékozó Isten, és valóban békességet ad, és örömöt ad. És a gondviseléséből élünk nap, mint nap. De ha csak ennyiről beszélünk, és azt gondoljuk, hogy ez a misszió, hát állítom nektek, hogy senki nem fog megtérni. Jönnek emberek, csatlakoznak, várják az ajándékokat, várják, hogy jobban érezzék magukat, egy darabig megy a dolog, aztán jön a nagy csalódás. Mert jön egy betegség, mert jön egy veszteség, jön egy gyász, és oda lesz a hit. És oda lesz az Isten iránti bizalom. Mert ők csak azért jöttek, amivel mi kecsegtettük őket. Amire azt mondtuk, hogy gyere közénk, és milyen jó lesz neked. Hát testvérek, nem erről szól ám az evangélium. Nagyon tipikus erre, hadd idézzem föl, amikor Pál apostol vizsgálati fogságban van, és Félix már a helytartó Jeruzsálemben, és a következőt olvassuk róla a Cselekedetek könyve 24. részében. Félix, a helytartó, gyakran hívatta Pált. Aztán így folytatja. De amikor az igazságról és önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt. Most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hívatlak. Értitek? Mennyire tipikus Félix reakciója? Amikor egyszer csak megérti, hogy itt igazságról van szó, ami azt jelenti, testvérek, hogy egyetlen bűn sem maradhat titokban. Egyetlen titka a szívemnek sem maradhat rejtve. Amikor önmegtartóztatásról beszél, önmegtagadásról beszél az apostol, meg eljövendő ítéletről, akkor hirtelen Félixnek elege lesz. Na, ez már nem kedves az én füleimnek. Menj el, majd ha lesz időm, még meghallgatlak. És mi is így vagyunk, testvérek, hogy amíg szépen szól az ige, jól érezzük magunkat a templomban, addig úgy minden jó. Aztán, amikor egyszer csak úgy szíven talál, és elkezdi mondani az Isten igéje, hogy de mi van a te titkos bűneiddel, mi van az én titkos bűneimmel. Amikor kiderül, hogy bizonyos dolgokra nemet kellene mondani, hogy önmagunkat megtartóztassuk az Úrért, az ő kedvéért és az ő dicsőségére, amikor kiderül, hogy oda kéne szánni magam a szolgálatra, és ez időáldozattal jár, erőáldozattal, anyagi áldozattal, akkor hirtelen megtorpanunk. Ez már nem olyan kedves. Ez már nem olyan vonzó. Pedig testvérek, nézzetek föl most így mindezek után Jézusra. És ne rémüljetek meg. Ne rémüljetek meg attól, amit rátok bíz, és tőletek kér, mert ő sokkal, sokkal többet vállalt helyettetek. Sokkal, sokkal többet. Mert minden ember akkor döbben meg, bölcsek és hétköznapiak, amikor megértik a nagypéntek titkát. Jézus az Úr nem sikerembernek, nem sztárnak és nem nagy tanítónak jött közénk. Bármelyikre alkalmas lenne egyébként. Hanem azért jött, amit így olvasunk itt a 14. versben. Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz, nem emberi volt külseje, emberhez nem méltó volt alakja. Tudjátok, a kereszten írja le őt a profécia. Ott mutatja be, méghozzá meg, ha megfigyeljük ezeket a szavakat, akkor így kell visszaadnunk, amit itt a profécia magában hordoz. Ne botránkozzatok meg, hogy így próbálom körülírni, de higgyétek el, egybecseng azzal, ami itt az eredeti szövegben olvasható. Iszonyatosan ronda, torz és embertelen, guztustalanul ocsmány. Ezek mind benne vannak ezekben a szavakban, amit itt használ a proféta. Iszonyatosan ronda, torz és embertelen. Az 53. részben ezért mondja ott az ige, hogy eltakartuk arcunkat előle. Annyira csúfolt. De testvérek, értsétek meg, ez itt most nem fizikai leírás. Nem maga a názáreti Jézus, mint ember volt annyira csúnya, hanem valami más történt. Lelki, szellemi értelemben vált ilyen iszonyatosan csúnyává. Ilyet tenni a fiúval? Igen, sőt, annyira igaz ez, hogy a mennyei atya is elfordítja az arcát. Amikor Jézus imádkozza a 22. Zsoltárt, az ezért van, én Istenem, miért hagytál el engem? Ez arról szól, hogy a mennyei atya elfordul. Ő sem bírja nézni. Nem bírja nézni. Annyira torz, annyira csúnya, annyira undorító itt, a fiú. Ilyen rondaságot a mennyei atya nem hajlandó nézni. És ugye tudjátok, talán már a legkisebbek is tudják, mit orzította el Isten szent fiát? A te, meg az én bűneim. A mi bűneink. Amikor Isten minden bűnünk büntetését rávetette, bűneinket ráfogta, bűneinket rávetítette, mintha mindet ő követte volna el, iszonyú ronda, undorítóvá vált. Mert ilyen az Isten szemében a bűn. Mert ennyire undorító és mocskos, hogy amikor Jézuson van, az atya is elfordul, és azt mondja, hogy ezt én nem nézem tovább. Mert utálom a bűnt, mert minden bűn rombol, a teremtett, jónak teremtett világot rombolja szét, az ember életét, a társadalmat, a környezetet, mindent. És ez a mocsok, ez az undorító megjelenik lelki-szellemi értelemben Jézuson. És a profécia már előre így látja őt, és ezért írja le ilyen megrázó, iszonytató szavakkal, és ezért fordul el tőle az atya is. Mert mindnyájunk bűne ott összpontosult, hogy mindnyájunk bűnére lesújtson az ítélet erre a rondára. És lesújtott, mert belehalt. Belehalt. Jézus nem maradhatott életben. Aki a bűnömmel azonosul, az nem maradhat életben. Ezt az iszonyatos rondaságot nem lehet életben hagyni. Talán kicsit túl hétköznapi a példa, de az jutott eszembe, amikor ezen gondolkoztam egy kicsit, és úgy megálltam. Biztos jártatok már ti is úgy, hogy egy szőnyeg alól, vagy egy régi szekrény alól, amit elmozdítottatok, előbújt egy nagyon csúnya bogár. Legtöbben nem szeretjük ezeket a kis állatokat, iszonyodunk tőle, de hát lehet az hüllő, kis hüllő is. Szóval gondoljatok valami olyanra, ami kicsi és nagyon iszonyú számotokra. Mit szoktunk csinálni egy ilyen bogárral? Hát agyon csapjuk, nem? Talán még az állatvédők is megteszik. Ösztönösen jön, hogy ezt azonnal most agyon kell csapni. Mi is, ha egy gyönyörű szép ez a ház, de elárulok egy titkot, a fájába azért itt is ott is beásta magát valami kis rovar. És így 10 év után is néha még kijönnek az ajtó félfákból. És egyszer csak kifúrják magukat, és úgy ott vannak a szoba közepén. Hát nem szoktuk kímélni őket, mert nem haragszik meg feleségem, ha elárom, hogy nagyon megszokott ijedni. Én se szeretem. De agyon ütöm. Nincs mit tenni. Csúnya szegény. De az én bűnöm még csúnyább, testvérek. És amikor Jézuson látta az atya, akkor az atya elfordult. És hagyta, hogy az ítélet lesújtson a fiú Istenre. És a fiú belehalt. Ez a nagy péntek titka. Ez a megrendítő. Ez az, amit el kell mondanunk, hogy mindez miattunk, helyettünk és érettünk történt. És ezen lehet már pozitíve újra elcsodálkozni, és könnyes szemmel, de örömmel mondani, ilyet tenni, ilyet tett az Isten, ilyet tett az Isten, értem? Igen, igen. Ez a legnagyszerűbb hír, amit az emberiség hallhat. Igen, nagyszerű örömhír. A nagypéntek örömhír. És még egy végső gondolat, ami az eredeti szöveg elemzéséből derül ki. Ez a 15. vers, ez még egy picit másképp is fordítható. Itt általában így fordítják a bibliáink, hogy de bámulatba ejt majd sok népet. Egy olyan kifejezés van az eredetiben, amit elég nehéz eldönteni, hogy, pontosan most melyikre utal, így is lehetne fordítani, hogy meghint sokakat. De nem bámulatba ejt, hanem meghint, és hogyha ez az eredeti és helyes olvasat, akkor pedig még egyszeresen utal Jézus drága vérére, mert hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat, de a 3 Mózes 17-ből tudjuk, hogy mert a vér a benne levő lélek által szerez engesztelést, mert akire ráhullik Jézus vére, az megtisztul. Aki nem rejtegeti a bűneit, aki nem bújik el az Isten igazsága elől, hanem hálás szívvel megköszöni és hirdeti, ilyet tett az Isten, engem a szentségtelent megmosott, engem az undorítót megtisztított, és mindez úgy történik, szimbolikus nyelven mondja a Biblia, Jézusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. És befejezésül engedjetek meg, ez csak néhány perc, egy történetet felolvasok. Talán egyszer régen már idéztem, de újra elém került, és most valahogy nagyon itt van a helyén, úgy érzem. Kérem, hogy figyeljük ezt még meg. Évekkel ezelőtt egy fiatalember heves belső harcban állt, meg akart térni Krisztushoz, de nem talált békességet. Őszintén imádkozott bűnei bocsánatáért, de Isten békessége nem költözött a szívébe. Rendszeresen olvasta a Bibliát, nem mulasztott el egyetlen összejövetelt sem, figyelmesen hallgatta Isten igéjét, de nem lett bizonyossá üdvössége és megváltása felől. Leverten ült egy nap egy tapasztalt prédikátor irodájában. Istennek ez az embere több mint 50 éve prédikálta az evangéliumot, és sok embernek mutathatta meg az üdvösség felé vezető utat. Végig hallgatta, hogyan ez a fiatalember ecsetelte belső baját, és buzgón imádkozott magában, hogy tudjon lelkileg segíteni ennek a bajban levő embernek. Isten lelkének indítására hirtelen ezt mondta: nem képes rá, vagy nem akarja? A fiatalember nagyon izgatott lett. De akarom, igenis akarom! Az idős prédikátor tovább tapogatózott. Akkor nem képes rá. Éppen ez volt ennek a békért küzdő embernek a nyomorúsága, és hirtelen kitört belőle. Igen, de miért nem vagyok rá képes? Barátságosan, de szilárd és határozott hangon adta meg neki a tapasztalt lelki gondozó a helyes választ. Nem képes rá, mert még ragaszkodik egy bűnhöz, még nem szakított minden bűnnel. A férfi belsőleg összetört. Nem akarok vétkezni, de a bűn mindig olyan erősen vonz, hogy vétkeznem kell. A prédikátor nem engedett. De hiszen az Úr Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten az ön bűneiért. Ő a kereszten megtörte a bűn hatalmát. Ő győzött önért. Fogadja el hát őszintén és erős hittel ezt a győzelmet. Kétségbe esett, nézett rá a kínlódó ember. De hiszen megvallottam a bűneimet egy lelki gondozónak is, és mégis újra meg újra vétkeznem kell. Isten embere nem veszítette el a nyugalmát. Ön a házasságtörés bűnében él. Erre megvallotta neki a férfi. Igen, egy férjes asszonnyal vétkezem. Hónapok óta meg akarok térni, szakítottam ezzel az asszonnyal, hosszú ideig nem is láttam őt, de a bűn újra meg újra oda csalogat és vonz engem. Szakítani akarok ezzel az undorító bűnnel, ami ehhez az asszonyhoz köt. Nem imádkozott-e, mielőtt a bűn ehhez az asszonyhoz vonzotta? De, mondta a férfi, buzgón imádkoztam, de a bűn erősebb volt és hatalmával oda vonzott. A lelki gondozó mély irgalmat érzett a bűn hálójában vergődő férfi iránt, és ezt mondta: akkor már csak egy radikális gyógymód segít. Menjen el ma este újra ehhez az asszonyhoz, de mielőtt belép, tegye le a kereszten függő üdvözítő képét a küszöbre. Tapossa szét, és azután menjen be, hogy vétkezzem. A fiatalember döbbenten nézett az idős prédikátorra. Ezt nem tudom megtenni. Akkor az idős ember egyenesen a szemébe nézett. A megfeszített képét tehát nem tudja megtaposni, pedig az csak valami pusztán külsődleges dolog. Nem fogja fel, hogy mit tesz belsőleg minden egyes bűnnel, amit ezzel az asszonnyal követ el. lábbal tapossa Krisztus vérét. Ekkor megtört az igézet. Imádkozzék velem, mondta a fiatalember. Mindketten térdre hullottak, és a férfi szíve markoló módon ismerte be bűnét, hogy nem csak házasságtörést követett el, hanem Isten fiát megvetette, és nem élt a golgotai győzelemmel. Gyökerestől és szépítés nélkül megvallotta a házasságtörés bűnét, megvallotta azt is, hogy többé nem akar vétkezni, és kérte, hogy a megfeszített álljon közéje és a bűnös nő közé. Miután mindketten szívük mélyéből segítségül hívták az Úr nevét, boldogan álltak fel térdeikről, egymás nyakába borultak, és a fiatalember ezt mondta. Most túl vagyok rajta, megtört bennem a bűn, szívem immár egészen a Golgota férfiáé, aki olyan véresen halt meg értem a kereszten, és tökéletes győzelmet vívott ki számomra. Soha többé nem esett a házasságtörés bűnébe, ennek a bűnnek a hatalmából teljesen megszabadult. A Golgota győzelme előtt el kell némulniuk az ellenségeknek, mert mint kegyelemben részesült gyülekezet, teljesen igent mondtunk Krisztus megváltói munkájára. Minden ellenség és minden bűn teljesen és örökre le van győzve. Boldog az, aki ezt szilárd hittel elfogadja. Amen. Jöjjetek, énekszóban feleljünk az ígére, testvéreim, és a 341. dicséretünk 5. versét énekeljük. Ó, légy érette áldott Jézus egyetlenem. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy lehetséges ma is látni téged a kereszten. Köszönjük, hogy a profécia úgy állít elénk téged, mint véres szenvedőt. Bár tudjuk, hogy közel a húsvét hajnala, a te teljes győzelmed a halál és a bűn fölött, de most hadd álljunk meg egy percre, és hadd valljuk meg. Bocsásd meg, hogy közönös szívvel, megrendülés nélkül néztünk téged, vagy elfordítottuk az arcunkat, mert láttuk, hogy valami szörnyűség történt ott a kereszten, de nem akartuk elhinni és elfogadni, hogy miattunk történt. Rendíts meg minket, Urunk, a szívünk legmélyéből, hogy ez a megrendülés teljes hálát, őszinte odaszánást fakasszon, teremjen bennünk. Hadd legyünk olyanok, akik megrendülten, de igazi örömmel imádunk téged, és követünk, amerre csak mész. Kérünk, Urunk, hallgass meg, áldj meg, és tarts meg minket hitben, és add, hogy a hitünk gyümölcsözzön, és elmondhassuk másoknak is, hogy csak a nagypéntekért, de azért van bűnbocsánat, és nyitva áll az örök élet minden megtérő bűnös előtt, mert ilyet tett az Isten értünk, ilyen hatalmasat, csodálatosat, felülmúlhatatlant. Így adunk hálát a mai napért, a délelőttért és az előttünk levő órákért, és kérünk segíts, hogy elfordulva minden bűntől, nap mint nap, téged imádva, boldogan, hirdethessük szent neved, hirdethessük az örök evangéliumot, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Áldjuk, magasztaljuk és dicsérjük a te szent nevedet, most és életünk minden idejében. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.